kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak még a mai napon a krakói Isten Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Tegnap délelőtt az ünnepi zenmisét Erdő Péter mutatta be. A bíboros esztergom budapestiesek szólt arról, gondolkodjunk el azon, mit is jelent nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária hazánk pártfogója, személyes, életre szóló vallási meggyőződés, ami katolicizmusunk, jelentette ki. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A szentmisét rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette, utóbbi korlátlanul visszanézhető. Magyarország a Vatikán támogatásával csatlakozik a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Hálózatához, közölte a kulturális és innovációs miniszter, miután tárgyalt a Vatikánvárosi Állam és a római kormány tagjaival. Hankó Balázs elmondta, erősítik az együttműködést a magyar múzeumok és a Vatikáni Múzeum között is. A megfizethető energiárak és a tőkepiaci unió létrehozása is szerepel a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktumban, amelyet a november elejére tervezett budapesti informális találkozón hagyhatnak jóvá, közölte Strasbourgban a kormányfő. Orbán Viktor bejelentette azt is, schengeni csúcs találkozók rendszerének bevezetését javasolja a Magyar Uniós Elnökség a migráció kezelésére. Fokozni kell a tőkepiaci források bevonását az uniós gazdaságok fejlesztéseiben az európai versenyképesség fellendítéséért, jelentette ki a pénzügyminiszter az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácskozása után. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra is, a járvány utáni helyreállítást célzó program forrásainak kifizetése túl lassú és bürokratikus, annak gyorsítását kérték az Európai Bizottságtól. Jelentős többlettel zárt szeptemberben a költségvetés, amelynek egyenlege 234 milliárd 200 millió forintos pluszt mutatott. Ez minden idők második legkedvezőbb szeptember havi adata. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 2623,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen az ellátás döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikke okán. A kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámokkal kapcsolatban pedig kifejtette, az csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Használt Alstom villanymozdonyokat tesztel a MÁV Volán csoport a nyár végén bejelentett 5 pontos közlekedési akcióterv részeként. A tesztelési időszak után köthető meg a szerződés 27 mozdonyra, a járművek a jövő év elejétől fokozatosan állhatnak majd forgalomba. Szigorúbb károsanyag kibocsátási határértékeket vezet be a kormány. A korlátozás a rákkeltő, génkárosító, magzatkárosító anyagokat és bizonyos nehézfémeket érinti. A már működő üzemeknek 2028. januárjáig van idejük az átállásra, míg az új beruházóknak már szombattól meg kell felelniük a szigorúbb előírásoknak. Idén is több 10 milliárd forint kárt előzött meg az országos jégkármérséklő rendszer, ismertette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az április 15-e és szeptember 30-a közötti időszakon, 93 napon 188 ezer üzemórára kellett bekapcsolni a rendszert, ami 6%-kal több, mint tavaly. A szezon végén zárták be Tihany somosi szabad strandját a vízben található magas számú kóli miatt, ami egy szennyvízjelző baktérium. Ha az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nem oldódik meg a probléma, az a jövő szezonban nagyon kellemetlenül fogja érinteni mind a Tihanyi félszigetet, mind a füredi részt, sőt az egész keleti medencére hatással lesz, fogalmazott a Balaton fejlesztési tanácsülésén Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője. Újabb magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni Libanonból, ezúttal egy Szerbia vezette evakuációs művelet részeként, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Libanonban jelenleg néhány száz magyar ember tartózkodik. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé, legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a mexikói öbölben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra. Az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul, így a keleti harmadban is beborul az ég, miközben délelőttől délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak.
Monoton útjára s belemenete a tél hideg karjába. Messziről láttam őt jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán, de fáradtlanul egy-egy kertnél megáll, megupucskál, mintha valakit keresne, kőr is vapullatja levelét egyre.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző jó sok adásban, legalább három adásban 11. Pius pápaságával foglalkoztunk, szó volt arról, hogy 1939 tavaszán elhunyt, szerencséje vagy nem szerencséje, de a II. Világháború kirobbanását nem élte meg, aki őt követte a pápai székben. Róla fogunk beszélgetni, Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hát nem árulok zsákba macskát, 11. után 12. Pius, bár ez nagyon ritka, amikor névben csak egy számmal egy nagyobb pápa következik, mert általában mindig más nevű pápák követték egymást a trónon. Javíts ki, atya, hogyha tévedek.
Igazából nincs benne szisztéma, nincs benne rendszer, tehát minden pápának, amikor megválasztják, akkor szuverén joga az, hogy ő maga olyan nevet vesz föl, amit szeretne, de a névválasztásban vannak azért utalások. Tehát, hogyha valaki azt a nevet veszi föl, amit az elődje is viselt, akkor általában arra szeretne utalni, hogy körülbelül ugyanazt az irányvonalat kívánja folytatni, mint az elődje.
12. Pius pedig akkor valószínűleg méltán büszke volt elődjére és az ő cselekedeteire. Miben áll az ő folytonossága?
Tulajdonképpen már korábban is munkatársa volt 11. Piusnak, hiszen ő civil neve Eugenio Pacelli. Egy római jogás családból származott, akik egyébként is jó kapcsolatot ápoltak a szentszékkel, tehát a családnak a civil tagjai is jó néhányan dolgoztak a Vatikánnal, a Vatikánban, hiszen jogászokra, civil jogászokra is szükség van. Most is vannak ilyen római jogászok, akik együtt működnek, vagy ott dolgoznak a szentszéken, és segítik a pápaságnak a tevékenységét. Tehát egy ilyen családból származott, csak hát ő pont pap lett, és mint pap, de egyébként az egyház jog iránt nagyon fogékony, hamar oda került Gaspari bíboros mellé, aki annak idején a 17-es kánonnak a megszerkesztésében vitézkedett sokat, illetve később 11. Piusnak az államtitkára lett, és bekerül az ő környezetébe. Ráadásul kiderül, hogy kiváló diplomáciai érzékkel is rendelkezik, úgyhogy az első világháború végén ő Németországba kerül nunciusnak, eleinte Münchenben, majd utána átkerül Berlinbe. És amikor onnan visszatér 12 év után, tehát 18-tól 30-ig, akkor bekerül a vatikáni hivatalnok szervezetbe jogászként, és nem sokára szépen halad előre, és ő lesz majd az államtitkára 11. Piusnak. Ráadásul a pápa jó néhány esetben megkéri arra is, hogy különleges ügyekben képviselje őt. Egy ilyen jeles esemény volt az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszus, amikor mint pápai legális vett részt ezen az eseményen. És a következő évben, néhány hónap múlva már ő lett az új pápa. Méghozzá igen gyorsan. Tehát annyira gyorsan, hogy már a harmadik választási forduló alkalmával megválasztották őt.
Ami elég ritka, hiszen azért több fordulós ez, igen. Vagy jóval több, nem jóval, de viszonylag több szokott ez lenni.
Igen, igen. Tehát a harmadik forduló, ez nagyon gyors pápa választásnak számított.
Ez most a körülmények miatt lehetett, vagy annyira egyértelműen látszódott, hogy ő lesz a következő?
A bíborosi testületben most nem volt akkora szakadás, mint a korábbi pápa választásoknál. Inkább mindenki arra gondolt, hogy valóban olyan valaki kellene, aki a 11. Pius féle vonalat viszi tovább. És mivel, hogy ő ott volt mellette, munkatársa volt, nagyon jól ismerték a bíborosok, ezért úgy gondolták, hogy ő benne bízhatnak, hogy tényleg ezt a vonalat viszi tovább. Illetve, hogy a személyisége, tehát egy nagyon intelligens, nyelveket beszélő, megnyerő, ugyanakkor alázatos, szerény, imádságos lelkületű ember volt, kicsit aszketikus, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy kitűnt a bíborosok közül, tehát nem volt nehéz azt gondolni, hogy no, hát ő lesz az ideális pápa. A nehéz időkben, mert akkor már mindenki érezte, hogy nagy veszélyben van Európa vagy a világ, hiszen annyira kiéleződtek az egyes hatalmak közötti ellentétek. Ugye ekkor már elindult Európa térképének az újrarajzolása, az első világháborút követő békeszerződéseknek a fölrúgása. Elég, ha csak Magyarországra gondolunk, hogy ugye már túl vagyunk az első bécsi döntésen, ahol Magyarország területe megnövekedett, túl vagyunk az Anschlusson, tehát Ausztria már már a német birodalomhoz csatlakozott, ugye Csehországnak a szétszedése, és így tovább. Tehát látszik az, hogy a nyugat próbál beavatkozni, tehát különösen mondjuk az angol diplomácia Chamberlain vezetésével, hogy valahogy megbékítsék Hitlernek a hatalomvágyát, de látszott, hogy ez nem olyan egyszerű, és hogy a későbbiekben itt komoly katonai konfliktusok is lehetnek.
Most itt nézem az ő pápaságának a 1939-től 58-ig tartó idejét. Ez gyakorlatilag ő a 20. század olyan szinten masszív korszakában volt pápa, amikor ugye már küszöbben volt a második világháború. Nem akarok előre szaladni, csak mondom, hogy utána ugye Európa szerte rezsimek változtak, jöttek, mentek, és most hazabeszélek az 56-os magyar forradalmat is, és egyáltalán ezt az egész történetet megélte, tehát tényleg nagyon sok minden történt az ő pápasága alatt, és hát nem kérdés, hogy az első legfontosabb, amire kíváncsiak vagyunk, most mondom ezt a hallgatók nevében is, hogy tényleg a szeptember 1-én kirobbant második világháború ellen, gondolom, hogy foggal-körömmel próbált a kirobbanás ellen, meg egyáltalán amikor kirobbant is tenni ellene. Csak kérdés, hogy ehhez mennyire elegendő az ő pápai ereje.
A kérdés nagyon jó, és már magába rejtette a választ is tulajdonképpen. Tehát az, hogy a pápa tényleg a megválasztásától kezdve törekedett arra, hogy minden megnyilatkozásában a békére szólította föl a nagyhatalmakat. Ezt megtette úgy is, hogy különböző memorandumokat küldött el a nagyhatalmaknak, amelyben a békét sürgeti, a megegyezést, a tárgyalásos megoldásokat. Természetesen, hát az elsősorban a tengeri hatalmak oldaláról nem nagyon aratott sikert, tehát tulajdonképpen Mussolini és Hitler is lesöpörte az asztalról a pápának a javaslatait. A pápa még arra is felszólította a nagyhatalmakat, hogy rendezzenek egy konferenciát, üljenek le egymással, és úgy tárgyalják meg a vitás kérdéseiket egymással, azonban ezt sem sikerült megvalósítani. A pápa kezdettől fogva a békére szólította föl a nagyhatalmakat, ahogy látjuk, nem túl sok sikerrel, pedig az a mondat, amit megfogalmazott, az szinte szállóigévé vált azóta, hogy a békével még semmi nem veszett el, a háborúval azonban minden elveszhet. Tehát ebben az egy mondatban össze lehet foglalni, ő magáltal megfogalmazott mondatban össze lehet foglalni azt, hogy mi is volt az álláspontja ezzel kapcsolatban. Egyébként még augusztus végén is próbálkozott, augusztus utolsó napján még egy utolsó békeszózatot intézett a nemzetekhez, azonban másnapra megtörtént Lengyelországnak a megtámadása, majd a lerohanása. Amit a pápa elítélt, és utána kifejezte abba illő reményét, hogy ezzel hátha vége is a konfliktusnak, és a feleket arra biztatta, hogy jó, hát most már Lengyelország gyakorlatilag megszűnt létezni, de akkor is a békére kell törekedni, akkor el kell kezdeni a lengyel területeknek a békés újjáépítését.
Főleg azért, mert ugye Lengyelország egy nagyon nagy számú katolikus hívővel rendelkező ország, hát de sajnos ugye ez sem jött be, hanem folytatódott tovább az egész háborús tevékenység. Most az, hogy ő 45-ig milyen tevékenységeket folytatott, talán a legfontosabbakat emeljük ki, hát az, amire mindenképpen kíváncsi vagyok, a zsidó üldözés és a koncentrációs táborok elleni fellépése, mert hát arra egy minden jó érzésű ember, de főleg egy pápa, hát a hideg kiráz közben, hogy erről beszélek, szóval hogy elképesztő.
Szét kell választani a kérdés két részre, ugye egyrészt a zsidó üldözés, ami már korábban elkezdődött, mint a háború, illetve a koncentrációs táboroknak az ügye, mert hogy a zsidó üldözés, ez látványos volt, ugye erről mindenki tudott. A koncentrációs táboroknak a léte, vagy hogy, illetve hogy konkrétan mik azok a táborok, azoknak az ügye az egy más kérdés. Tehát először kezdjük azzal, hogy a pápa az egész háború alatt mindig a békéről beszélt. Tehát a leghíresebbek ugye a karácsonyi szózatai, ahol mindig a béke csillagáról beszélt, de emellett a pápa törekedett arra, hogy az egész konfliktus alatt megőrizze a semlegességét. Tehát, hogy a Vatikán állam az nem foglal állást egyik hadviselő fél mellett sem, és nem is támadja direkt módon a másik hadviselő felett. Tehát a semlegességnek a megőrzése volt a garancia arra, hogy a pápa minden katolikusnak a mondhatjuk így, hogy tényleg az atya tudott maradni. Ugyanis ez komoly probléma volt számára, hogy minden oldalon, tehát a tengelyhatalmak oldalán is, meg a szövetségesek oldalán is ott vannak a katolikusok, akik ugye egymást gyilkolják. A pápa nem tehette meg azt, hogy az egyik félről azt mondja, hogy ő igaz ügyért harcol, a másik pedig hamis ügyért. Igazából ő mindig a békéről beszélt, ezt nem győzzük újra és újra hangsúlyozni, de hát a háborút, azt magát, a folyamatot nem tudta megállítani. És éppen ezért, hogy ne legyen elfogult, egyik katolikus fél sem érezze azt, hogy a pápa kihátrált mögüle, ezért ő minden katolikus pápájának tekintve magát nem foglal állást a konfliktusba.
Thank you.
egyesek ezt úgy értelmezték, hogy tulajdonképpen ezzel ő a tengelyhatalmaknak a szekerét tolja, de ez nem így van. Tehát a pápa attól is félt egyébként, hogy amennyiben drasztikusabban foglal állást, akkor annak a következménye megtorlás lesz. Itt elsősorban tényleg a tengelyhatalmak, tehát a fasiszta és náci rendszereknek a részéről volt ez feltételezhető, ugyanis volt arra példa, hogy amikor már Hollandiát is megszállták a németek, akkor a holland püspökök tiltakoztak a náci megszállók ellen, aminek a következménye az lett, hogy a Gestapo összeszedett valami 1000 katolikust, akik zsidó származásúak voltak, és azokat likvidálták. Tehát a pápa látva, hogy ha határozottan lép föl, és tiltakozik bizonyos dolgok ellen, akkor ennek ilyen megtorlása következménye. A pápa nem kockáztatta azt, hogy a katolikusoknak a helyzetét még jobban megnehezítse ezekben az országokban. Illetve még egy érdekes adalék ehhez kapcsolódóan, hogy 1941-ben, amikor az Egyesült Államok is belép a háborúba, akkor az Egyesült Államok beli katolikusoknak komoly lelkiismereti problémát okozott az, hogy hogyan léphetnének ők föl egy olyan katonai szövetségben, aminek tagja a ateista, kommunista, materialista Szovjetunió. Tehát, hogy harcolhatnának egy olyan seregben, amelynek a szövetségese az egyház ellenes kommunista Szovjetunió. Ez a kérdés. És a pápa erre válaszol, és megadja az engedélyt, igazából nem direkt módon, hanem ugye az előző pápa kiadta a Divini Redemptoris kezdetű enciklikát, amelyben elítélte az összes kommunista rezsimet, és ehhez fűzött magyarázatban a pápa tulajdonképpen engedélyezi azt, hogy nyugodt lelkiismerettel vegyenek részt egy ilyen katonai szövetségben, aminek a tagja a Szovjetunió, mert hogy egy még nagyobb rossz ellen kell küzdeni, ez pedig ugye a nácizmus és a fasizmus. Tehát ez, ahogy mondtam, nem direkt módon történt, hanem egy szövegmagyarázat kapcsán, de mindenki értette, hogy mit mond a pápa. És akkor most térjünk rá egy kicsit a zsidó kérdésre. Ugye azt már láthattuk, hogy 11. Pius pápa is tiltakozott
a zsidó törvények ellen.
Így van, a zsidó törvények ellen, ugye különösen a házassági törvény ellen. Ezt a vonalat folytatja tovább a pápa, 12. Pius is, méghozzá elsősorban a rádió szózataiban. Az előbb már említettem a 42-es karácsonyi szózatát, no ez talán a leghíresebb, mert itt teljesen direkt módon kimondja, hogy mindenkit megilletnek a természeti jogok. Tehát az élethez, a munkához,
tanuláshoz, stb.
Így van, ezek a jogok. És kimondottan beszél ebben a karácsonyi szózatában arról, hogy milyen szörnyű az, hogy egyes embereket minden bűn nélkül, csak azért, mert bizonyos néphez vagy fajhoz tartoznak, ezért elpusztítanak. Na most itt ugye, sokan később hiányolták, hogy miért nem mondja ki a pápa azt, hogy zsidó. Most azért nem, mert hogy itt ugye a pápa általánosabban fogalmaz. És pedig pontosan azért, mert tudja, hogy nem csak a zsidókat éri üldözés, hanem más nemzetiségieket is. Egyébként hát tudjuk azt, hogy a náci Németország az a lengyel értelmiséget az gyakorlatilag megtizedelte, vagy szinte le is fejezte Lengyelországot, azért, mert lengyel értelmiségiek, és ebben vannak papok, tanárok, katonák, és így tovább. Illetve, hogy más népcsoportok is vannak, ugye most már többször lehet hallani például a cigány holokausztról, tehát ők sem voltak kedveltek a náci rezsim számára, és így tovább. Tehát, hogy a pápa igyekezett nem egy népre, valóban a zsidók szenvedtek a legtöbbet, de akkor is mellettük mások is voltak, és a pápa mindenki számára ugyanazokat az emberi jogokat és természetjogokat próbálja megkövetelni ebben a szózatban, és a későbbiekben erre újra és újra visszatér. A rádiót, mint kommunikációs eszközt, ugye már 11.
amit elődje alapított,
így van, az 12. Pius nagyon gyakran használta. Mert hogy ez egy olyan eszköz volt, ahol nagyon könnyen, nagyon sok embert tudott elérni.
És volt több ilyen beszéde is, ami ugye most a karácsonyit emeltük, a 42-eset, de...
Tehát... De 43. júniusában megint tartott ilyen nagy beszédet, amiben ugyanezeket a dolgokat újra és újra hangsúlyozza. Hitlernek meg volt róla véleménye, tehát azt mondta, hogy a Vatikán az a kémeknek a fészke, és igazából a náci ellenes propagandának a központja, mondta ő, és meg volt benne a szándék, hogy ha úgy hozza a lehetőség, akkor a pápát azt el kell távolítani, tehát vagy Németországba kell vinni, vagy egy semleges országba, hogy ott van kis Liechtenstein az Alpokban, akkor oda, illetve hát magának a pápának is javasolták azt, hogy hagyja el a Vatikánt, mert hogy nagyon közel van. Tehát ugye egy fasiszta állam fővárosának egy kis kerülete ez a pápaság. Tehát a fasiszta Olaszország, annak a fővárosa Róma, és annak egy pici része a Vatikán. Tehát a pápa bármikor elérhető, és nem csak a pápa, az egész Vatikán néhány perc alatt megsemmisíthető. Pápa azonban ragaszkodott hozzá, nem hajlandó elmenni, pedig volt lehetőség, meg voltak, akik föl is ajánlották, hogy a semleges Spanyolországba például nyugodtan átmehetne. Ott ugye a polgárháború után most nyugalom van, ráadásul egy katolikus ország, tehát ott nagyobb biztonságot tudnának garantálni a pápa számára, mint a Vatikánban. De hát a Vatikánnál megvolt az a bizonyos vörös vonal, ami jelezte a Vatikán város államnak a határát. Ugye ezt a várost, ugye a Città del Vaticanót egy fal veszi körbe, de van egy nyitott oldala, ez pedig pontosan a Szent Péter tér, ugye, ami a Szent Péter bazilika előtt van, és ott ténylegesen föl volt festve egy vonal, mert hogy a kolonnádok, tehát az a két oszlop sor, mint két ölelőkar nyúlik ki a Szent Péter bazilikától, az a határ, De hát ott középen, ugye, ahol megy tovább az út, a Via della Riconciliazione, amelyet ugye pont azért nyitottak meg, hogy sikerült az olasz királyságnak és a Szentszéknek megegyeznie, mert korábban nem volt meg az a sugárút a Vatikán felé, hanem ilyen kis zegzugos utcák voltak, úgyhogy régen, amikor a zarándokok átkeltek a Tevere folyón, akkor ilyen kis utcákon jutottak előre, és egyszerre csak ott volt előttük a Szent Péter tér és a Szent Péter bazilika, amin állítólag döbbenetes hatással volt az emberekre, hogy a kis szűk utcából egyszer egy nagy tér, ugyanakkor viszont ez a sugárút, ez a kiegyezésnek a sugárútja, hát ez is impozáns. Na de hát ott nyitott a tér, és ezért ott föl volt festve ez a bizonyos vonal, hogy itt a határ. Tehát innentől kezdve már nem mehetett be például a fasiszta, vagy éppen amikor már megszállták a nácik Olaszországot, akkor ugye a náci hatóságok sem léphették át ezt a vonalat.
Be is tartották?
Igen. Igen, igen, az diplomáciai botrány lett volna. Hát egyébként erről van egy remek film, a Bíbor és Fekete. Mert hogy amellett, hogy a pápa semleges volt, de például a zsidó kérdésben nagyon-nagyon nyitott, vagyis az azt jelenti, hogy nyilván nem tudott harcba szállni értük, viszont az egész egyház számára megengedte azt, hogy a zsidók számára keresztleveleket állítsanak ki. Sőt, ugye Rómában, amikor a náci hatóságok azt követelték, hogy a zsidó gettót, ugye azt likvidálják, akkor kegyelmeznek meg a zsidóknak, hogyha megfelelő mennyiségű aranyat gyűjtenek össze. És a pápa engedélyezte, hogy a római templomoknak az aranykészletét, kelyheket, erekjetartókat, stb. Azokat összegyűjtötték és odaadták a zsidóknak, hogy a római gettó megmeneküljön. Tehát Rómából...
És valóban megmenekül?
Meg, igen, igen, igen. Tehát a német városparancsnok tartotta a szavát, aranyért itt hagyja a zsidókat.
Életet.
Így van. És amellett pedig ahhoz is hozzájárul, hogy zsidókat bújtassanak, tehát hogy klauzúrás kolostorokba, tehát ahova nem volt szabad civileknek belépni, oda is beengedték a zsidókat, és ezt nem csak Rómában tették, hanem azt kell mondani, hogy a katolikus egyház volt az egyik legnagyobb zsidómentő ebben az időszakban. Magyarországon is történtek ilyen esetek, meg mindenhol. A pápa fölhasználta az egyéb diplomáciai kapcsolatokat, tehát a Vöröskereszt, a Svédország, ugye, ami semleges volt, vagy akár az Egyesült Államok segítségével is. A lényeg az, hogy az utólagos becslések szerint olyan 800 000-1 millió zsidó az, aki valami módon a katolikus egyház közreműködésével került el a pusztulást.
Ugye most itt a zsidó törvények, a zsidó üldözés, a gettókról beszélünk, de ugye az is tény, hogy a koncentrációs táborok mi voltja, még talán megvolt, mint munkatábor, tehát ugye az első körben mindenki azt hitte, hogy ő valóban dolgozni megy, most akár Auschwitz-Birkenau, vagy akár más helyekre is. De ugye maga az, hogy mi történik odabent, az azért derült ki nehezen, mert hiszen nem olyan volt, aki oda bejutott, vagy aki onnan élve kijutott a felszabadításig, de mondjuk tényleg most a pápától függetlenül is mondjuk mikorra derültek ki azok a fajta szörnyűségek, amelyek ott történtek.
Néhányan vádolják a pápát azzal, hogy miért nem emelte fel a szavát a koncentrációs táborok ellen, hogy a pápának biztos volt róla tudomása.
Honnan lett volna?
De most kérem szépen, hogyha az Egyesült Államok meg a Szovjetunió, akiknek repülőgépeik voltak és felderítéseket végeztek Európa fölött, ők is azt állítják magukról, hogy csak akkor döbbentek meg, hogy mi ez, amikor az első koncentrációs táborok felszabadultak.
Tehát már akkor pedig az mikor volt?
44-től kezdődik. Így van, 44-től kezdődően. Ugye, hogy a szovjet hadsereg haladt előre, ugye a legtöbb ilyen tábor azért az Kelet-Európában volt, bár ugye Németország területén is voltak, hát az elsők azok ott létesültek, nem is annyira a zsidók, mint inkább a politikai ellenfeleknek a megsemmisítésére. Ugye Dachau, München mellett volt az első ilyen, aztán utána persze oda is vittek már zsidókat is, de nem ez volt az elsődleges, hanem utána viszont tényleg Kelet-Európában, Lengyelországban, ott már ugye megindultak ezek a megsemmisítő táborokká válás. Tényleg dolgoztatták is őket, tehát a hadipar egy részét velük töltötték föl, de ugyanakkor hát ugye ez a végső megoldás, mint olyan, az itt jelenik meg. Most a pápának nyilván erről ilyen tudomása nem volt. Egyébként a nácik csináltak propagandafilmeket, én magam is láttam, ez még a 30-as években, hogy milyen jó dolog itt a munkatáborban lenni, ott ilyen zenés, táncos produkciók vannak, hogy kulturális élet zajlik, és így tovább. Tehát, de ez propaganda volt, nyilván hamisították a dolgokat, de hát a világ számára ez jelent meg. Tehát a náci propaganda gépezet az kiválóan működött, és terelte el a figyelmet arról, hogy mi is zajlik ott valójában.
Hát Goebbelsz az mindenféleképpen tehetséges volt ebben, hogy a világ felé, kifelé mit kell mutatni.
Úgyhogy a pápát nem lehet vádolni azzal, hogy ő nem emelte fel a szavát, igenis fölemelte a szavát, mondom, az összes nagy szózatában kiáll, minden üldözött, minden jogától megfosztott ember mellett, de mindenki tudta azt, amikor ezeket a szavakat hallotta, hogy elsődlegesen melyik népcsoport az, ugye akkor használták ezt a kifejezést is, hogy faj, most ezt már nem szeretjük használni, de hát mivel, hogy abban az időben mindenki ezt a kifejezést használta, a pápa is használja ezt a kifejezést, hogy bármilyen fajhoz tartozó ért kiáll, de hát mindenki tudja, a legüldözöttebb, a leginkább elnyomott az a zsidóság volt. És mondom, amit az előbb itt már felsoroltunk, ezek mutatják azt, hogy amit a pápa megtehetett, azt megtette, de a határozottabban, nyíltabban emeli föl a szavát, akkor lehetett attól tartani, hogy még nagyobb megtorlás következik be. Ugye az előbb említettem a holland példát.
Nem zsidó polgári lakosság védelmében is hogyan tudott cselekedni, és ugye ne felejtsük el, hogy itt azért a Vörös Kereszt is bőven működött, tehát mondjuk milyen akciókkal, vagy mondjuk milyen embermentés szám fűződik a 12. Pius nevéhez.
A 12. Pius ebben a kérdésben ugye nem az elődjét, hanem a második elődjét követhette, hiszen 15. Benedek volt az, aki az első világháború alatt már nagyon szép példát mutatott arra, hogy a katolikus egyház hogyan tud segíteni a bajba jutottakon. A Szent Atya, 12. Pius a háború kitörésekor rögtön egy irodát állítatott föl a Vatikánban, aminek ez volt a célja, hogy egyesíteni a szétszóródott családokat, hogy a menekülteket visszajuttatni a megfelelő helyre, szülőföldjükre, vagy ahova menni akarnak, hogy az elveszetteket fölkutassák, és ebben már nagyon nagy szerepe volt a Vatikáni Rádiónak. Tehát a Vatikáni Rádió a 100 000 számra tudta közvetíteni az üzeneteket, hogy ki hol van, hol keressék.
Beolvasták a neveket a eltűnteken?
Beolvasták, tehát azt is, hogy kit keresnek, hogy ki tud róla valamit, illetve, hogyha valaki tudott arról valamit, akkor azt is ebbe az irodába be tudták juttatni. A vatikáni palotáknak a tetőterében több óriási terem van, nagyon sűrűn bepolcozva kartotékrendszer, kis fiókocskákban kartotékrendszer. No, ez tartalmazza azt a több millió üzenetet, amelyet a vatikáni rádió beolvasott, vagy amik beérkeztek, ami alapján tudtak embereket fölkutatni. Nincs az az ember, most őrzik, ugye, mint archívanyag, de amikor megláttam, azt mondtam, hogy nincs az az ember, aki ezt föl tudná dolgozni. Tehát van óriási munka kellene, de szemezgetni lehet belőle, ugyanis az tényleg elmondható, hogy nagyon sok ezer ember, tehát százezrek voltak olyanok, akik így tudtak információt kapni egymásról, ki hol van, vagy éppenséggel arról, hogy hát az illető elhunyt.
Hát főleg úgy, hogy gondoljunk bele, hogy most itt több millióról beszélünk, talán picit könnyebb lett volna a helyzet, hogyha már mondjuk ezt számítógépen tudják rögzíteni, és ez mind kézzel írott cédulák.
Hát kézzel, meg ezzel a kopogós írógéppel.
De hát az is sokkal gyorsabb.
Az. Igen, de akkor is, tehát az, hogy ezt...
Papír alapon.
Tehát így van, és emellett azért egyéb segélyakciókat is tudott a Szentszék végezni, és akkor itt most együttműködve, ugye a Vöröskereszttel, ahogy említettem, Svédországgal, hogy szintén nagyon sok emberbaráti akciót hajtott végre, de például, csak hogy egyet mondjak, hogy amikor összeomlott az észak-afrikai front, ugye már mint a tengelyhatalmak részéről, ugye ott onnan Líbiából, meg Tunéziából menekítették az olasz polgári lakosságot. És ebben nagy szerepe volt a Szentszéknek, tehát a polgári lakosság hazaszállításában komoly segítséget nyújtottak, illetve az élelmezés kérdésében is. Tehát a Szentszék, ahol tudott, pénzét tette a vagyonát azért, hogy abból élelmiszert tudjanak eljuttatni olyan helyekre, amelyek blokád alatt vannak, vagy amelyeket különösen is sújt az éhínségnek a veszélye. Tehát ezek mind olyanok voltak, amelyeket a pápa teljes természetességgel tesz, mert hogy menteni akarja az emberiséget. Mm. Meg egyáltalán, hogy a keresztényi felebaráti szeretet ezt kívánta, ezt diktálta. Úgyhogy nem kell különösebben azt sem mondani, hogy nagyon dicsérni érte a pápát, mert azt tette, amit ilyenkor egy pápának
bárki
tenni.
Más pápa meg
így van. Minden humánus, embert szerető ember meg kellett, hogy tegyen abban a korszakban. Ugye nyilván neki nagyobb lehetőségei voltak, mint egy magánszemélynek, ugyanakkor azt is látnék rá, hogy kisebb lehetőségei voltak, mint mondjuk egy nagyhatalomnak.
Igen, tehát diplomáciailag nem, viszont ott volt a kezében egy nagyon jó eszköz, a vatikáni rádió, amivel mondjuk tényleg elég messzire...
De mondom, az anyagi dolgokat se becsüljük le is, amit az előbb is említettem, akár még a szent edényekről is lemond az egyház azért, hogy embereket mentse tudjanak menteni.
A római zsidó lakosságot.
Egyébként a római zsidó főrabbi a háború után átért a katolikus hitre, és a keresztségben az Eugénio nevet vette föl, ami ugye a pápának
az eredeti neve. Tiszteletből.
Igen.
Volt-e még valami, ami 12. Pius nevéhez köthető a második világháború idején mentésre a buzgó imádságon túl?
Azt kell mondani, hogy azért a háború az befolyásolta az egyháznak a mindennapi életét is. Ugye ez egy másfajta háború volt, mint az első. Ez is világháború, csak még az első világháborúnál azt láttuk, hogy a háború elején meglódult a front, tehát ment előre néhány száz kilométert mondjuk, vagy ugye, ahogy beszéltük is, a zónál gyakorlatilag semmit nem mozdult. De a lényeg az, hogy a hátországban az élet, hát nem is a megszokott rendben, mert hát haditermelés és így tovább, de az élet az ment tovább. Ezzel szemben a második világháború az nem álló háború, hanem ugye a frontok folyamatosan söpörnek végig. Tehát ugye megnézzük, végig söpör Lengyelországon, ugye nyugatról Németország, keletről ugye a Szovjetunió támadja meg, utána a németek ugye végig söpörnek Nyugat-Európán, aztán végig söpörnek a Balkánon, aztán eljutnak egészen Moszkváig, és utána pedig mindez megindul visszafelé. Tehát Európa nagy részén kétszer is végigment a háború, úgy, hogy a hadak azok a városokon keresztül, a falvakon keresztül haladtak, és ugye ez mindenhol fosztogatással járt, károkkal, azzal, hogy az embereket megkárosítják, és magukat az embereket is kimondottan életveszélyes helyzetbe sodorja, tehát nőket megerőszakolnak, férfiakat elhurcolnak, és így tovább. Tehát, és ez kétszer végigmegy Európán szinte oda-vissza. Ugye mi magyarok csak egyszer tapasztaltuk meg, mert ugye mi a tengeri hatalmakhoz tartoztunk, de a mi fiaink is elmentek keletre, elmentek délre, ahova kellett, utána pedig jött a front vissza, és hát mi őrületes pusztulást hozott az országra. Tehát, hogy ilyen helyzetben a vallásos életet sem lehetett olyan normálisan élni, ugye ne is beszéljünk a légiriadókról. Éppen ezért a pápa például a liturgiában is bizonyos változtatásokat engedélyezett. Korábban a szentmisék azok általában reggel vagy a délelőtti órákban voltak. A pápa pontosan az ilyen nehéz körülményekre való tekintettel megengedte azt is, hogy este végezzék a szentmisét. De számunkra annyira természetes az esti szentmise, sőt a hétköznapokon most már azt mondhatjuk, hogy a reggeli szentmise a ritkább. Tehát inkább este vannak a szentmisék, de ezt a második világháború hozta magával. Ugye korábban a reggeli mise volt, és ennek megfelelően ugye a szentségi bőt, amit az áldozás előtt tartani kell, az is változott. Korábban az volt a gyakorlat, hogy éjféltől elkezdődik a bőt. Tehát, hogyha valaki a reggel 6-os, 7-es, 8-as misén áldozni szeretne, akkor az azt jelenti, hogy előző este éjféltől már nem vehet magához ételt. Na igen ám, de hogyha ezt a misét áttesszük estére, mondjuk este 6 órára,
akkor ő napközben nem
mehet. Akkor az már kicsit hosszú bőt, főleg akkor, ha még esetleg dolgoznia is kell. És éppen ezért a bőti fegyelmet is megváltoztatta, tehát lecsökkentette 3 órásra, hogy elég annyi. Ugye most már azóta még tovább csökkent, ugye most már csak 1 órás szentségi bőt van az áldozás előtt. Tehát ezek ilyen apró dolgok, amelyeket pontosan a szükséghelyzet, a második világháború okozta kényszerhelyzet hozott magával.
12. Pius pápasága azonban tovább folytatódik a második világégés után is. Az ő kapcsolatáról, a kommunizmussal, illetve minden egyéb tevékenységről, ami haláláig volt, ezzel fogunk a következő adásban foglalkozni.
A mai adásban 12. Piusz pápáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink!